Megalakult a Magyar Hidrogén Szövetség, a kínai energiaválság kihat az egész világra. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megalakult a Magyar Hidrogén Szövetség. A szervezet célja, hogy koordinálja és segítse a földgáz alternatívájaként számon tartott hidrogén termelését, felhasználását és a területen zajló kutatás-fejlesztést Magyarországon. Lepsényi István, a szervezet vezetője az Inforádiónak azt mondta, kiemelt feladatuknak tekintik a kormány májusban elfogadott hidrogén stratégiájában foglalt elképzelések megvalósítását.
A hidrogént gyakorlatilag a klímasemlegesség legfontosabb eszközének tartja mindenki, és éppen ezért rendkívül fontos, hogy legyen egy olyan szervezet, amely a magyarországi feladatokat, magyarországi érdekeket megfelelőképpen összehangolja, biztosítja az információáramlást, és aktívan részt vesz a magyar kormány által májusban elfogadott hidrogén stratégia megoldásában. Azért komplex feladat ez, mert a hidrogén előállítása önmagában nem egyszerű, hiszen zöld hidrogén, tehát megújuló árammal kell előállítani azt a hidrogént, amit szeretnénk használni. A hidrogén tárolása ez szintén egy bonyolult folyamat, hiszen a hidrogén a legkönnyebb anyag, és minden el tud szökni. A szállítása történhet sokfajta módon, ezt is meg kell vizsgálni, és nagyon fontos a felhasználása. A hidrogén felhasználása az elkövetkezendő néhány évtizedben a jelenlegihez képest több mint tízszeresére növekszik, és az összhidrogénnek kb. Egy harmada fűtési, melegítési célokat szolgál részben lakosság, részben ipari célokra, másik harmada az gyakorlatilag olyan ipari folyamatoknál, mint például műtárgyagyártás vagy acélgyártás lesz felhasználása, a harmadik pedig egyértelműen a közlekedés, ahol a közlekedésben az elektromos hajtás nagyon gyorsan domináns lesz, és véleményünk szerint az elektromos hajtásra szükséges elektromos energiát a hidrogén cellák fogják biztosítani. Egy sor pilot project előkészítése történt már mint az elmúlt időszakban, és annak érdekében, hogy egy lökést adjunk a hidrogén technológiák elterjedésének, a szövetség egyik első feladata az lesz, hogy tegyen egy javaslatot a kormány felé, hogy milyen ütemezéssel és hány töltőállomást kell ahhoz telepíteni Magyarországon, hogy elősegítse a hidrogén technológia további térhódítását.
Mi a fő feladata a Hidrogén Szövetségnek? Tulajdonképpen a kormány és a piaci szereplők közti kapcsolat megteremtése, koordinálása?
Igen, mi úgy gondoljuk, hogy például szakmai vitákkal, egyeztetésekkel bizonyos döntéseket elő tudunk készíteni, meg tudjuk teremteni a szakmai konszenzust. Másik oldalon pedig le is ültetjük a szereplőket, hiszen a hidrogén technológia pont azért, mert egy rendkívül új, igencsak kutatásigényes, tehát a kutatás-fejlesztési hálózatban is egyenlőteljesebben kell ezzel foglalkozni. Ahhoz, hogy olyan mérnökeink legyenek, akik tudják, hogy mit és hogyan kell csinálni a hidrogénnel, a felsőoktatásban is ki kell bővíteni az ezzel kapcsolatos tevékenységet. Tehát itt nagyon lényeges az, hogy információt tudunk adni egymásnak, nemzetközi projekteket indít az Európai Unió, amelyekben Magyarország is részt vesz, itt is lesz a Hidrogén Szövetségnek tanácsadó, véleményező szerepe.
Akkor tulajdonképpen kamarai jellegű feladataik lesznek a jövőben?
Én egyelőre szakmai szervezetként gondolom, hogy működni fogunk, de mindenekutána rendkívül széles körűen idehaza és külföldön, ez azt jelenti, hogy a szervezetnek a jelentősége az folyamatosan növekedni fog.
Kik lehetnek, illetve jelenleg kik a tagok?
9 vállalat alapította meg a Hidrogén Szövetséget. Attól a pillanattól kezdve, ahogy a bíróság bejegyzi a szövetséget, 2 hónapon keresztül bárki jelentkezhet a Hidrogén Szövetségbe, mint alapító tag, ezt szeretném hangsúlyozni. Véleményünk szerint a platformunkban több mint 70-en voltak, valószínűleg a szövetségbe még ennél több olyan vállalat fog jelentkezni, aki érdeklődik, mert lát lehetőséget, vagy már most konkrétan vannak témái. Mindenféleképpen nagyvállalatok, kisvállalatok, kutatóintézetek, egyetemek, tehát a gazdaság igen széles köréből várunk jelentkezőket.
Milyen forrásból dolgozik majd a Hidrogén Szövetség?
Mindenekután Ez jelen pillanatban még nem erőteljesen gazdasági tevékenység, amely nyerséget hoznak. Két forrást szeretnénk használni. Az egyik az állam biztosít számunkra az első időszakban támogatást, ezzel párhuzamosan értelemszerűen tagdíjat szedünk, amely névleges mértékű a KKV-knak, és ehhez képest kissé magasabb a nagyvállalatoknak.
A hidrogén tömeges felhasználása az a jövő, mint említette, jelenleg a legtöbb projekt kutatás-fejlesztési fázisban van. Mikor lehet ez a jelen? Mire számít? Hány éven belül lehet az, hogy a mostaninál jóval szélesebb körben tulajdonképpen nem pilot projektek, hanem működő megoldások szempontjából is elérhető lesz a hidrogén Magyarországon?
Ma már van Magyarországon egy, persze, próbaüzemű hidrogéntöltő, már van Magyarországon hidrogén működésű személygépkocsi, aminek van rendszáma. Még ebben az évben ismerteink szerint bemutatnak Magyarországon gyártott hidrogén üzemű autóbuszt. Tehát én azt gondolom, hogy itt vagyunk a küszöbön, tehát ettől az évtől kezdve már egyre több gyakorlati alkalmazást fogunk látni. Van a Balaton egy hajó, amely hidrogén üzemeltetésű, csak ugye egyelőre még nincsen töltő, tehát a feltöltése nehézkes. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő néhány évben már igen széles körön fogunk a hidrogén alkalmazásával találkozni.
Lepsényi Istvánt, a Magyar Hidrogén Szövetség elnökét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Energiaválság van Kínában, ami az egész világra kihat. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója.
Ez az energiaválság, ami leginkább a szénhiányban ölt testet, ez most is van, tehát most sem tudnak termelni rendesen megszakítás nélkül a cégek, úgyhogy például elképzelhető, hogy a karácsonyi ajándékainknak az utánpótlásában problémák lesznek.
Nem csak lokális helyi problémák vannak, hanem olyan szintű problémák vannak Kínában, hogy akár a világgazdaságban, illetve hát a kereskedelemben is jelentős hatása lehet?
Igen, itt azért olyan nagy cégeknek a beszállítóinak is kiesett a termeléséből jó néhánynak, mint mondjuk az Apple, vagy egyéb nagy nyugati multik. Ez nem csak a szénárak miatt van egyébként, hanem nagyon ambiciózus célt fogalmazott meg Xi Jinping államelnök pártfőtitkára arra vonatkozóan, hogy 2060-ra Kínának szénsemlegesnek kell lennie, és hát kiadták a tartományoknak, hogy vágjátok vissza a széndioxid kibocsátásokat. Most a helyi káder az mit tud tenni? Letelefonál az erőműveknek, hogy figyú, most néhány napig nem működjenek, vagy letelefonál a gyáraknak, hogy most álljatok le, mert egyébként nem tudjuk a tartományi széndioxid kibocsátási kvótát teljesíteni. És hát ezek is leállásokat okoztak, és még különböző természeti katasztrófák is, elsősorban áradások. A várakozásokhoz képest néhány 10%-kal csökkentik az idei kínai gazdasági növekedést. Ez azért nem katasztrofális, tehát nem kell temetni a kínaiakat meg a kínai gazdaságot, de azért néhány 10% a kínai gazdaságban az globálisan is érezhető. A szénnek még mindig 50% feletti szerepe van, ez környezeti okokból fenntarthatatlan, pótolni kell valahonnan földgázzal, cseppfolyósított földgázzal, atomenergiával, egyebekkel, de hát most ugye ezek sem olcsók.
És az energiamixben a földgáz, vagy akár az atomenergia és más energia milyen mértékben szerepel?
A földgáznak eredetleg minimális szerepe volt, hiszen ez a földgáz dolog, ez nem nagyon jött be. Nagyvárosokban nincsen vezetékes gáz, ugye mindenki ezeket a kínai ételeket ilyen palackos gázzal készíti el, de az elmúlt években ez növekedett, ugye Oroszországgal, meg közép-ázsiai országokkal kötöttek gázszállítási szerződéseket, és a gáz az egy viszonylag tiszta energiát ad, úgyhogy ez környezeti szempontból is pozitívum. Úgyhogy a gáznak a részaránya az fölment, illetve az atomenergiának az aránya is növekedett, valami 20-30 atomerőmű van éppen épülőben Kínában, tehát az egyfajta hozzájárulás a karbonsemlegességhez. A mi viszont pozitív fejlemény, hogy a megújulók is jelentősen növekedtek, még mindig bőven 10% alatt van a valódi megújulóknak az aránya, de többszörös növekedést produkáltak nap erőművekre, ilyesmikre gondolok.
Salád Gergely Kína kutatót hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
zöld hidrogént állítanak elő Bükkábrányban a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. És a Szegedi Tudományegyetem közös kísérleti fejlesztése keretében. Az 1,2 milliárd forintos támogatással létrejött beruházással a naperőmű által megtermelt energiából hoznak létre hidrogént, amit részben ipari alapanyagként, részben pedig áramtermelésre használnak föl. A hidrogén előállító és töltőüzem fő berendezéseit a kiskunhalasi gyártóbázisú Ganzer Kompresszor Technika Kft. Állítja össze és üzemeli be. A cég ügyvezető igazgatója Gidai Olivér beszélt a részletekről.
Ez az egész hidrogén körüli technológia kialakulóban van, és egyre több módon használják föl, hiszen pont ez a célja, hogy valahol az áramba csapódjon mindig le a legvégén, de pontosan itt a tároláshoz kapcsolódik az egész. Tehát a legfontosabb, hogy vízbontással hidrogént állítunk elő. Ez a technológia jelenleg még elég drága alakul, de pont a napelemparkoknál keletkező túláram által költséghatékonnyá válik. Miről beszélünk? Van egy fogyasztás általánosan, és a napelemparkoknál természetesen akkor süt a legideálisabban a nap, amikor nem kell feltétlenül annyi áram. Ezért ezt a túláramot vízhasításra, tehát vízszétválasztásra használják, és betárolják vagy tartályokba, tehát nagy edényeknek hívják ezeket, vagy pedig föld alá, vagy gázcsőbe is lehet betáplálni. De a végfelhasználása az mindenképpen az, hogy cellákkal visszaalakítsuk árammá, ám bár Bükkábrány, ez a Mészáros csoporthoz tartozó telephely, itt a csoporton belüli hidrogén felhasználása is használják, tehát a hidrogént azért a vegyipar számos más területén is használják, tehát ezt ők belső használatra akarják használni, tehát saját hidrogénigényüket akarják lefedni.
Mekkora teljesítményű ez az energiapark? Legalábbis, hogyha a fotovoltaikus a napelem részét nézzük.
Ez 22 megawatt csúcs teljesítményt tud kihozni magából, tehát ez egy szép nagy napelemparknak számít.
Az energiatárolása és átalakítása mikor kezdődik, mikortól alakítják a felesleges napelemek által megtermelt villamos energiát hidrogénni?
Ezek a tenderek hidrogén átalakító egységekre lezajlottak tavasszal. Ekkor volt, hogy megnyerte több cég összesen 5, az első volt a MFGT Aquamarin projekt, most a Bükkábrányiak ugyanakkor nyerték meg a tendert, és akkor kezdődtek el a rendelések. Ezeknek az átfutási és szállítási határidejük nagyjából 12-14 hónap. Tehát ezek nagyjából jövő nyáron kezdenek el üzemelni és működni országszerte egységesen, különböző funkciókkal, ahogy mondtam.
Mekkora teljesítményű lesz ez az átalakító berendezés?
Itt a Bükkábrányi az egy 1 megawattos teljesítményű hidrogén előállító egység lesz, közelítőleg ez 6-800 háztartása átlagos villamos energiáját tudja ellátni, csak hogy mégis egy méret, hogy mit jelent ez az 1 megawatt.
Mennyi vizet használnak föl, illetve honnan szállítják oda a vizet? Ez vezetékes víz, amit ilyenkor fel kell vagy fel tudnak használni? Vagy akár egy furt kúttal is megoldható ez a probléma?
Ez ott helyben tisztított vízzel van üzemeltetve a gép, tehát ez a helyi kutakból nyerik ki, nem vezetékes víznek a felhasználásával. Ezért is mondjuk sokszor az, hogy vízből vizet készítünk a gépekkel, mert ugye itt nem a vezetékből használt víz, hanem a megtisztított kútból nyert víz, és a legvégén ugye a hidrogén elégetésénél meg aztán tényleg gyönyörű tiszta víz jön vissza nekünk.
Mennyi energiát tudnak tárolni? Mekkorák lesznek a tartályok? Nagyjából ez hány háztartást tud akár éjszaka, akár kora este ellátni? Ugye, mert mondta, hogy az 1 megawatt az 600-800 háztartást jelent.
Ez az elektrolizáló óránként mintegy 200 normál köbméter hidrogént állít elő. Ez nagyjából 6-800 háztartás átlagos világítás energiafogyasztásának felel meg, és itt igazából mellette még a gépnél nyomásfokozások, egyéb feladatok vannak, de körülbelül ezt így kell elképzelni, hogy 6-800 háztartás elegendő energiát tud tárolni.
Mennyi idő ennek a visszanyerése? Mennyire könnyű vagy mennyire nehéz ezt a rendszert elindítani? Mert ugye egy gáz tüzelésű erőműnél, hogyha nő az energiaigény, akkor azért akár 10 percet is igénybe vesz az, hogy az addiginál több áramot termeljenek. Egy ilyen rendszernél ez mennyi idő? Mekkora ez a tehetetlenségi idő?
Itt pillanatokról beszélünk, tehát ezt tudni kell, ez a rendszer, ez eleve nem úgy működik, hogy 1 megawatton működik és kész ennyi, hanem ez leszabályozható, növelhető és másodpercenként növelhető, csökkenhető. Itt alapvetően itt 10 000 normál köbméter hidrogént gáz tárolnak, tehát folyamatosan van a túlenergiából egy tárolás, 10.000 köbméter letárolódik, és ha szükség van, ez nagyon hasonló, mint az elektrolizáló, de visszalakított cellákkal pillanatok alatt lehet árammá alakítani, de bükkábrányon nagyon fontos, hogy itt ez a 10.000 köbméter gáz, ez nem csak villanyra visszalakítása, hanem az ipar egyéb területére is fel lesz használva.
Mekkora a hatásfoka ennek a rendszernek? Betáplált energiából, villamos energiából, hogyha át, illetve visszaalakítják, mennyi villamos energia lesz?
Ha egy akkumulátorba töltünk áramot, nagyjából a 75%-át tudjuk visszanyerni. Ez egy általános, ez ami otthoni elem, vagy bármi, tehát akkumulátorról beszélünk, az 75% visszanyerhető. A hidrogén rendszerekben jelenleg ez 45%, de itt pont az egész lényege, hogy itt nincs korlátlimit, itt nincs, mint egy akkumulátorparknál, azért vannak limitek, ugyanúgy, mint az elektromos autónál, tehát nem tud menni egy bizonyos kilométer, tehát egy töltés. Itt aztán végtelen a túláram, a rengeteg túláram, amit vagy elengednek, vagy leszabályoznak a napelemparkoknál, abból tudják csinálni, tehát akárhogy is nézzük azt, hogy 45% a visszatérő energia, de itt elvesző energiának a 45%-át termeljük vissza.
Az eddigi számításaik szerint mekkora a megtérülési idő?
Itt ezeknél a tendereknél, meg ezeknél a beruházásoknál nagyon nagy szükség van még az Európai Uniós támogatásokra. Ezek nélkül nem jöhetnek létre, nem gazdaságosak. A támogatás mértéke ez általában itt 70% szokott lenni. Itt a megtérülés nem is a sebességéről van szó, itt a legnagyobb megtérülés a környezet tudatosság és az energiafelhasználásnak a szétosztása. Tehát ez jelenleg még egy drága technológia, de jövő ebbe az irányba megy el, mert itt nincs se karbonkibocsátás, abszolút környezetbarát technológiáról beszélünk, és a megtörülésére pontos számot nem fogok tudni mondani, de amennyiben állami támogatásból épül, a felhasználása egy olyan 6 és 10 éven belül meg tud térülni.
Mennyi ideig lehet ezt a rendszert jelentősebb, nagyobb karbantartások és csere nélkül működtetni? Mert ugye a napelemekre azt mondják, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az élettartamuk, a régi néhány évről most már több 10 évre is nőhet egy-egy napelemparknak az élettartama. Az átalakító, illetve a visszaalakító élettartama ehhez képest mekkora?
Évtizedek, tehát itt fontos az, hogy ezeket a gépeket nem rövid távra, alapból 20-25 évekre tervezik, tehát hogy nem ennyi időre, hanem ez a 20-25 év alatt nem is gondolkoznak, tehát mi gáziparnak szállítunk más jellegű, de mégis hasonló gépeket, és van, amelyik 40 éve üzemel, tehát itt évtizedekről beszélgetünk.
Gidai Olivért, a Ganzer ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Ha extrém hideg lesz az idei tél, akkor Szlovákiában már február végére elfogyhat a gázkészlet. Erről beszélt egy tévéműsorban hétvégén a szlovák gazdasági miniszter, aki azt is elmondta, ebben az esetben a gyártó üzemeket is leállítanák pár napra. Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az Inforádiónak azt mondta, egész Európában alacsony a gáztárolók töltöttsége, a legsúlyosabb helyzet pedig nem Szlovákiában, hanem az Egyesült Királyságban alakulhat ki. Plecser Tamást Sipos Ildikó kérdezte.
Fő oka elsősorban az, hogy Európában is alacsony a földgáztárolók telítettsége. Gyakorlatilag itt a télet megelőző időszakban jellemzően 75-76% körül volt az átlagos európai gáztároló töltöttség. Ilyenkor ez 90% fölött szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy extrém hideg esetében valóban a tárolók kiürülhetnek, illetve alacsonyabb lehet a gáznyomás, ami okozhatja mindenképpen azt, hogy fennakadások lehetnek az ellátásban.
Mekkora lehet ez az extrém hideg? És volt erre egyébként már példa?
Az európai tapasztalatok azt mutatták eddig, hogy a leghidegebb téli időszakban is körülbelül a tárolók töltöttségének olyan 70-72%-a ürült ki, ami azt jelenti, hogy elméletileg ugye a 75% elég lehet, azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy technikailag ez a gáz kitárolása ez úgy történik, hogy a bennlevő nyomás a tárolással párhuzamosan csökken. Magyarul, hogyha elkezdődik a kitárolás, akkor a nyomás is csökkenni fog egy idő után, tehát gyakorlatilag nullára, illetve nulla közelében nem lehet valószínűleg ezeket a tárolókat kiüríteni. Emiatt valóban, hogyha nagyon hideg időszak lesz a télen, akkor ez a mostani alacsony távolői töltöttség okozhat nyomás problémákat, ami ugye az ellátásra is visszahat.
De volt már korábban ilyen, akár Szlovákiában, vagy akár bármelyik más európai országban? Pár évvel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, akkor épp a szerbeknek segített Magyarország, amikor hasonló helyzetben voltak.
Igen, ez valóban így volt, tehát a környékbeli országok közül Szerbiának voltak hasonló problémái. Jellemzően ilyen gond azért nem szokott lenni, tehát azért ez egy nagyon extrém helyzet, hogy a téli időszakban nincs akkora mennyiségű földgáz, illetve nincs akkora mennyiségű nyomás a rendszerben, ami biztosítaná az összes fél számára a megfelelő ellátást.
Szlovákiához hasonlóan bármelyik más európai országban bekövetkezhet-e hasonló?
A legsúlyosabb helyzet én azt gondolom mindenképpen az Egyesült Királyságban van, amelynek a gázellátottsága valószínűleg még rosszabb, mint az Európai Unióé, illetve az ő gáztárolói kapacitásaik is jóval alacsonyabbak. Ők bízták leginkább rá magukat a teljes szabadpiaci ellátásra, és most ebben az extrém körülmények között ez visszaüt. Ő esetükben el tudok képzelni ilyen jellegű ellátási problémát. Ezen kívül hát kisebb országokban, illetve egyes területeken lehetnek még problémák szintén. Ezt is látni kell azonban, hogy a mostani nagyon magas gázárak miatt a fogyasztói oldal is elkezdett reagálni, tehát több műtrágyagyártó cég és vegyipari vállalat is jelezte Európában, hogy a mostani árak mellett beszünteti a tevékenységét, ez pedig értelemszerűen a keresleti oldalra is visszahat.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!